Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Estét mondtam, és nem éjszakát, de éjszakáról fogunk beszélni. De ez nem egy egyéjszakás kaland vagy történet lesz, hanem egy sok éjszakás komoly kaland lesz, amiről fogunk itt most beszélni. Hiszen végre oly hosszú bevezetések után, de talán nem haszontalan bevezetések után végre belevágunk abba a témába, amire eddig csak készültünk. Tehát ugye a sötét éjszaka miben léte, hogy mi is ez a bizonyos jelenség, miről szól, és a legfontosabb dolog majd ugye az lesz, hogy hogyan kell ebben viselkednünk, milyen attitűdöket, hozzáállásokat tudunk magunkra fölvenni ahhoz, hogy ezek a bizonyos krízisek bennünket ne elpusztítsanak, hanem szentebbül, tisztábban, Istent és önmagunkat sokkal jobban ismerve jöjjünk ki belőlük, mint azelőtt voltunk. Ez a témánk, és ugye ezt már bevezettük a múltkor, de most akkor így egy nagy levegővel nézzük is meg röviden azt, amit a múlt előadás végén megnéztünk, tehát hogy miről is szól ez az egész, hol járunk, tehát ugye belekezdünk abba, annak a fejtegetésébe és keresztül Szent János útját és az ő gondolatmenetét kommentálva és folytatva tovább, hogy mit is jelent ez a bizonyos sötét éjszaka és az hogyan működik. Hogy a sötét éjszaka, mint a fejlődés fájdalma, ezt már nagyon sokszor definiáltuk, de újra és újra érdemes. És ugye ennek az első lépése mindenképpen az, hogy az illető személy föladja a védekezést. Ugye eddig nagyon-nagyon sok előadáson keresztül ugye azt néztük, hogy az illető hogyan próbálja levédeni magát a fejlődés fájdalma elől, mert hogy mondtuk, ez abszolút módon működik. Lehetséges, ha lálunkig. Amíg élek ezen a földön, amíg van önuralmam és saját akaratom, addig tudok menekülni Isten és önmagam elől. Ezt mondjuk ki újra. És ugye a drámai ebben az egészben az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez ránk nem vonatkozik, hogy csak a csúnya, vallástalan emberek menekülnek Isten és önmaguk elől. Nem, keresztes Szent János pontosan arról beszélt, hogy hogyan tudunk menekülni Isten és önmagunk elől a vallásba, a templomba, a szentségekkel való életbe. És itt mondtuk újra és újra, hogy nem a templommal, a szentségekkel van a baj, hanem azok nem rendeltetésszerű használatával. Amikor azok számomra nem erőforrássá válnak, nem olyan eszközök ki, amelyek segítik az Istennel való kapcsolatomat, hanem menekülési útvonalakká válnak, és a gyakorlatból tudjuk, hogy meg tudjuk ezeket belőlük csinálni. Használhatom úgy, például ugye a sokat emlegetett gyónást, hogy ez csak hitessel velem azt, hogy nekem nem kell fejlődni. Ringasd el magad típusú szentségi élet, beszéltünk már erről. És itt ugye az van ennél a pontnál, hogy a lélek feladja a védekezést, használtuk ezt a szép kifejezést, hogy megadja magát. És azt mondja, hogy elegem van több abból, hogy a hegy körül körözzek, elegem van abból, hogy Isten és magam elől fussak és szaladjak, hallom az ő hívását, érzem, hogy ő valami jobbra, valami másra, valami többre, valami boldogabb életre hív, félek persze föladni a védekezési stratégiáimat, mi az hogy? Az emberi személy egyik legnagyobb félelme és szorongása feladni a védekezést. Megadni magunkat. Isten és saját magunk előtt. De ennél a pontnál ugye ez van, feladom a védekezést, megadom magam, nem menekülök többé önmagam valósága elől. És Isten valósága elől sem. Mind a kettő dolog ott van. És mondtuk azt is, hogy párhuzamosan ezzel, vagy nem mindig párhuzamosan, mindegy, kinek hogy jön ki, de a sötét éjszaka elindulásának a másik lehetősége az életemben, hogy egyszerűen az, hogy belekerülök egy életkrízisbe. És ugye mondtuk, hogy a sötét éjszaka általában nem olyan, hogy megyek az utcán és úgy rám szakad. Úgy élem az életemet, és puff, az a fajta sötét éjszaka, amiről János atya ír, hogy kihunynak az érzelmek, mind az Istennel való kapcsolatomban, mind úgy általában az érzelmi életemben egy óriási szárasságot, ürességet tapasztalok. Tehát ez nem úgy magától történik, ilyen kiváltó okok nélkül. Az esetek legnagyobb százalékában ott vannak kiváltó okok, magyarul helyzetek. élethelyzetek, amik olykor tényleg a derült égből potyannak ránk. Amelyek olykor tényleg olyanok, hogy éljük az életünket, és hirtelen történik valami. De mondtuk azt is, hogy bár belekerül valaki egy ilyen életkrízisbe, ami gyakorlatilag a sötét éjszaka is lehet, ha ott sem védekezek, ha feladom végre a védekezést, mert hiszen bármennyire belekerüljek is egy nehéz életkrízisbe, ott is még védekezhetnék, ott is elszaladhatnék. És akkor abból nem sötét éjszaka lesz, hanem tönkremenés. Mert mondtuk, hogy a szenvedésnek és a krízisainknek önmagukban nincs tisztító hatása. Önmagukban nincs értékük. Két végkimenetelük van, vagy tönkretesznek bennünket és belebetegszünk, vagy megtisztítanak bennünket és egyre szentebbekké válunk, de mitől függ ez? Ugye már, ahogy sokszor mondtuk, a helyes hozzáállástól, és keresztes Szent Jánost azért kaptuk, hogy megtanítson minket erre a bizonyos helyes hozzáállásra, hogy az életünkben egyébként is bekövetkező krízis, az életünkben egyébként is ott lévő nehézség ne tönkre tegyen minket, hanem ezt megfogjuk, és ezt a szelet belevezessük a vitorlánkba, hogy ettől gyorsabban menjünk. És ez természetesen nagyon nehéz olykor, de mégis ugye erre kapunk tanácsot és tanítást. És ugye mik ezek a bizonyos életkrízisek, amelyekből sötét éjszaka válhat? Bejön egy betegség, egy gyász, veszteség, csalódás, életkörülmények megváltozása, stb. Stb. És amikor ezek velünk megtörténnek, amikor valami az életünkben így gyökeresen megváltozik, akkor nem csak az életkörülményeimben és a kapcsolataimban élek meg valami krízist, hanem önmagammal is. Mert általában az ilyen kritikus helyzetekben, amikor nagyon összpontosítani kell az erőimet például a túlélésre, akkor mi történik? Felszínre törnek a sebeim, amelyekről nem is tudtam. Szembesülök még mélyebben önmagammal, mert belekerültem egy helyzetbe, ami mit csinált velem, kihozta mit, ami eddig is ott volt. Sokszor fogjuk János atya alapján mondani, hogy a sötét éjszakában, a krízisben a lélek egyik legnagyobb szenvedése a saját nyomorúságával való szembesülés. Ez a legnagyobb, és ezt váltja ki mindaz az összes külső körülménynek a nehézség, amelyről beszéltünk. És persze nyilván nem azt mondom, hogy azok nem nehezek, de hogy nem, de még ezt megtetézi, még meghatványozza az a szenvedés, amit ennek kapcsán amiatt élek át, hogy még magammal is találkozom. A saját nyomorommal, a saját sebzettségeimmel is találkozom ezekben a fajta rám szakadó krízisekben. De ugye mit akarunk, hogy ebből az egészből, ezt összegyúrván, ebből akarunk valami nagy jót kihozni. Ebből az egészből, külső-belső krízisből, önmagunkkal való találkozásból, ránk szakadó nehéz helyzetekből akarunk valami jót kihozni, és ugye biztosak vagyunk benne, hogy Isten is ezen van. Mondtuk talán az ő pedagógiáját, hogy ő a rosszat soha nem akarja, de ha már egyszer van a rossz, ha már egyszer világunk törékenysége és bonyolultsága miatt a rossz megtörténik, és most nem menjünk bele abba, hogy miért történik meg a rossz, mert az nem több éves katekézi sorozatot igényelne, és nem is biztos, hogy választ találnánk rá, de induljunk ki abból, ami van, a realitásból, ha már egyszer megtörténik a rossz, akkor Isten azon van, hogy ebből kihozza a legtöbb jót, amit ki lehet hozni. Azt hiszem, ez az ő egyik alaptulajdonsága. Az ő egyik alap stratégiája, hogy ezt csinálja. És látjuk ugye annyi szentnek az életében, de akár hogyha a mi úrunk Jézus passióját, halálát és feltámadását szemléljük, nem, de ugyanez a logika. A legnagyobb rosszból, ami a názáreti Jézus megölése, megkínzása volt, abból Isten kihozta a legnagyobb jót, a szeretet legdrámaibb bizonyítékát. És azt hiszem, hogy ezt ő folytatja a saját életünkben is, nem ül sírva a romokon, már persze olykor azt is lehet, mert főleg kezdetben nem tudunk mit csinálni, és ő ebben velünk empatikus. De miután kigyászoltuk magunkat, és miután kicsit fölocsottunk, akkor Isten azt mondja, hogy na, akkor kezdjünk el építkezni. És akkor kezdjünk el ezekbe a romokból valami erősebb dolgot csinálni. És itt bejön ugye az a bizonyos kép, amit a múltkor is használtunk, ugye a földrengésről, mely nekem a sötét éjszaka szimbólumához ilyen módon a leginkább passzol. mert a földrengésnek van olyan sok ilyen tulajdonsága, és minnyájunkat legalábbis ugye annyiban érint ez, hogy láttunk már mondjuk híradásokban ilyeneket, nem tudom, volt-e közvetek, aki át is élt már, ne adj Isten ilyeneket, de mindenképpen tudjuk, hogy a földrengés is olyan, hogy zajlik az élet, ugye annak nincs előjele. Ugye bárcsak lenne valami fajta előjel, gondolom ezen a tudósok nagyon agyalnak, hogy hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni, nem is, hogy a földrengés megtörténjen, hanem hogy előtte már tudjanak róla, és meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, hogy mennyire, hogy egyáltalán nem is lehetséges, én úgy tudom. Tehát zajlik az élet, és egyszer csak beindul a földrengés. Ugye az emberek mennek az utcán, mennek az autók, élik az életüket, mindenki ott van a munkahelyen, lakásban, stb., és akkor beindul az egész. És akkor az pár perc, de utána semmi sem olyan, mint előtte. Nyilván ez függ a földrengés erősségétől, de most vegyünk például egy olyat, ami tényleg erős. És akkor amint az elmúlik, már semmi sem olyan, mint az előtt, minden megváltozott, épületek, házak romokban, akik túlélték, azok lehet, hogy elvesztették szeretteiket, stb. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon alkalmas, bár fájdalmas, de alkalmas szimbólum, hogy leírjuk azt, hogy a sötét éjszakában mi is történik velünk. Hogy bizonyos életkörülmény az életünkben, ezek a krízisek, amiket soroltam, igen, így viselkednek, hogy berobban, mint a földrengés. És akkor megrázza az egész életünket, és amikor fölocsodunk, azt látjuk, hogy nagyon sok minden bennünk is, nem csak körülöttünk, romokban hever. És itt van az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy igen, nyilván ennek az elején nagyon is lehet keseregni és sírni, hogy ez miért történt meg velünk, és Isten is empatikus ebben velünk, igen, hogy amikor valakivel ilyesmi történik, az borzasztó nehéz dolog, és nem beszélünk egyből újjáépítésről, mert először kicsit föl kell dolgozni azt, ami történt velünk, és azt tudjuk, hogy földi viszonylatban ez nyilván lehet sokkal hosszabb, persze. A földrengés, ugye rossz esetben is, a földi világban pár perc, az is mekkora pusztítást csinál. De ezek a mi lelki, vagy életkörülménybeli földrengéseink lehetnek ugye jóval-jóval hosszabbak, hetekig, hónapokig tartóak akár. És az abból való fölépülés és újjáépítkezés ugye akár még hosszabb is lehet, de tudjuk, hogy ilyen a földi életünk. És Isten nyilván az ő szeretetében, amikor ez velünk történik, akkor ezt velünk szenvedi át, empatikus velünk, megért bennünket, de egy bizonyos pont után, amikor már a romokon való ülésnek és sírásnak már sok értelme nincsen, mert annak kezdetben van értelme, utána már Isten azt mondja, hogy akkor kezdjünk el építkezni, és akkor mit építsünk ebből az egész romhalmazból, vagy abból, ami bennünk összeomlott, valami stabilabbat. Hiszen ugye mondtuk, és ez a lelkiéletre is igaz, az dől bennünk össze, ami eddig se volt stabil. És látjátok, ez a mi lelkiéleti, és úgy általában az életünkben jelenlévő kríziseknek az egyik fontos velejárója, mint olyan, hogy megmutatja bennünk azt, ami eddig sem volt stabil. Mert az életünkben csak az dől össze, amit eddig sem tudtunk megfelelően stabilizálni. És akkor most jön az újjáépítkezésnek az a munkája, hogy amit ezek után, a krízis után magamban Istennel együtt fölépítek, az már egy jobb, erősebb, stabilabb lelkiéleti építmény legyen. Hogyha majd jön a következő földrengés bennünk, a következő lelki krízis, vagy a következő életkörülménybeli nehézség, akkor azt a rengést már stabilabb alapokkal vészeljük át. És pontosan ez a kép, ami szerintem annyira alkalmas, mert amikor megtörténik egy ilyen földrengés, akkor beszélhetünk úgy erről, hogy volt annak a városnak egy élete a földrengés előtt és a földrengés után. Annál a pontnál minden megváltozott. És azt hiszem, a mi igazán kemény, sötét éjszakáink is ilyenek, hogy azt mondjuk, hogy igen, az életem, mert ez két részre osztja. Addig a pontig, és az utáni életemig. Ez a mi lelki 9-11-ünk. De tudjátok, ugye az amerikai történelemben, ugye a 9-11, szeptember 11-e, az egy fordulópont. Tehát beszélünk egy 9-11 előtti történelemről, és egy utániról, mikor minden megváltozott. És hiszem, hogy ez a lelki életünkben is ugyanúgy jelen lehet. A földrengés, melyben összedől az, ami eddig sem volt stabil. És a sötét éjszakában újra épülhet bennem sok minden, amely talán majd jobban állja a következő lelki földrengést, és akkor itt van az, hogy a puszta rombolásból, a puszta összeomlásból, ami bennem zajlott, a sötét éjszakában újjáépítkezés válik, hogy ebből ez jön ki, hogyha helyesen állok hozzá. Tehát ez a sötét éjszaka logikája, hogy a bennünk egyébként is megtörténő, az életünkben egyébként is megtörténő krízisekből fejlődjünk, tanuljunk, tisztuljunk, szentüljünk, alakuljunk. Tehát, hogy Istennek ez a pedagógiája, hogy ha már egyszer ez van, akkor ebből hozzuk ki a legtöbb jót. És talán ez a sötét éjszakának a logikája. Ezért hívhatjuk azt a fejlődés fájdalmának. És ugye mondtuk a múltkor is azt, hogy ezekből a lelki földrengésekből, krízisekből tanuljuk meg a valódi életbölcsességet. Hogy amikor tudjátok a klasszikus példa, hogy valamit tudok az agyammal, mint információt, például az, hogy az életben mit, hogy kéne tennem, de érzelmileg az sehogy nem megy át, és sehogy nem tudom megtenni. Például a krízisben, a földrengésben, az azt követő újjáépülési munkában válhat végre valami érzelmileg is az enyémmé. Talán ezekben a helyzeteinkben tanuljuk meg a legnagyobb életbölcsességeinket. Nem könyvből csupán, nem tanácsadásból csupán, hanem ezek azok a pillanatok, ezek azok a szituációk, amelyekből azokat az igazán nagy, igazán mély életbölcsességeket meg lehet tanulni. Nem szoktam ilyet, de most csinálok. Nézői levelet szeretnék, testvéreim, felolvasni, ugyanis még nem ezzel kapcsolatban, hanem még korábban is azért beszéltem én a földrengésről, mint szimbólumról, mint olyanról, és egy nagyon kedves levélíró, aki ezhez ért, következőt írta nekem, kiegészítve ezt a szimbólumot, így írja. A földrengés általában a földfelszínnel párhuzamos, vízszintes irányú földlökésekkel jelentkezik. Ezekre kell egy jó megoldást kitalálni. A földrengés veszélyes területeken régen és ma is, a Himalája eldugott völgyeiben és Japánban egyaránt úgy védekeznek, hogy a házakat függőlegesen álló, oldalra rugalmas, kihajlást engedő cölöpökre, cölöp erdőre építik. Régebben bambuszrudakra, ma acéltartókra. Földrengés esetén ezek oldalirányban kihajlanak, majd rugalmasan visszaállnak a helyükre, a rajtuk álló ház pedig megmenekül. Nem a minél merevebb, látszólag úgymond sziklaszilárd, hanem a rugalmas megoldás biztosítja a túlélést, ez adja az igazi stabilitást. Azért akartam behozni ezt a levelet, mert látjátok ezt a szimbólumot, hogy földrengés, ez a levélírónak ezek a gondolatai, és ez a megállapítása rendkívüli módon kiegészíti, hogy a legföldrengés veszélyesebb épületek azok, amelyek a legmerevebb alapra épültek. És a leginkább földrengés biztos épületek pedig azok, amelyekben az alap bizonyos kilengést, kihajlást hordoz magával, azaz van neki valami fajta rugalmassága. És nem, de visszaköszön nekünk ez az egész gondolat, már egyébként Avilai Szent Terésztől is, amikor például annak idején a belső várkastély negyedik lakásában beszéltünk arról, hogy a lélek, ahogy fejlődik, egyre jobban magáévá tesz egyfajta rugalmasságot. Amikor Terész kommentálja azt a Zsoltárt, hogy a szívem kitágul, ugye a szív kitágulása, mint misztikus jelenség, mint egy ilyen belső lelki dolog, ugye ehhez hasonlítottuk ezt a bizonyos kreativitást, ezt a rugalmasságot, ami jellemző a misztikusra, jellemző az Istennel együtt élő emberre, hogy nem kizárólag merev és szilárd elvekre építi az életét. Mert bármennyire merev és szilárd elvekre is építsük az életünket, azok mindig csupán merev és szilárd elvek maradnak, amelyek fontosak lehetnek, de igazából, ha belegondolunk, nem ezek a szilárd és merev elvek lesznek a megtartó erők az életünk kríziseiben, hanem mire építünk, nem valamire építünk, hanem valakire építünk. Személyre, Istenre. És amikor az Istennel való kapcsolatot éljük, ugye oda bejön, mivel ez egy élő, dinamikus kapcsolat, ebbe bejön a rugalmasság. Mert nem lehet az Istennel való szeretet kapcsolatot merev elvekkel élni csupán. Miért mondtuk? Mert Isten egy élő Isten. És a vele való kapcsolat az egy élő kapcsolat, amely nap mint nap különféle kihívások elé állít bennünket. Az Istennel való kapcsolatom ma ilyen, tegnap olyan volt, holnap meg olyan lesz. Mert dinamikus, mert élő kapcsolat. És egy élő kapcsolatban meg kell tanulnom rugalmasnak lenni, nem azt mondani és csinálni, mint olykor szoktak, hogy én mindig ugyanolyan vagyok, és mindig ugyanúgy állok mindenhez, ergo én vagyok a koherens ember. Én vagyok az, aki minden szépen elfszerűen csinál. Persze, hogy ezek is fontos dolgok, de egy szeretett kapcsolatot nem lehet merev, változhatatlan, bebetonozott elvekre építeni csupán. Egy szeretett kapcsolatban kell a szabadság, kell a rugalmasság, kell az, hogy alkalmazkodni tudjak. Ó, lalá, persze, földi életben is, meg az Istennel is. Kell ez a fajta kis szabadság, ez a kilengés bennünk, és látjátok, hogy ez a szimbólum éppen ezért mennyire jó, hogy pont az, amikor megtanulom végre azt, hogy ne annyira merev alapokra építsem a lelkületi épületemet, hanem erre a kreativitásra, erre a szabadságra, a rugalmasságra, mi lesz ennek az eredménye? Pontosan az, hogy a következő krízisben már sokkal kevesebb kár fog engem érni, sokkal kevesebb összeomlás fog engem veszélyeztetni, mert a házamat rugalmas alapra építettem. Jó, erre most bárki mondhatná, hogy Atya Jézus meg azt mondja, hogy sziklára építsünk. Szerintem, amikor ő ezt mondja, hogy sziklára építsünk, akkor mint szimbólum ebbe belehozhatjuk azt is, hogy mivel a szikla az micsoda, a vele való kapcsolat. És hogyha vele való kapcsolat, akkor ott a rugalmasság is. Jó? Tehát kiegészül a kettő. Ez nem csak azért van, mert mindenkit mindennel össze tudok kötni, hanem szerintem egyébként is. Arany János Petőfivel, mindenkivel. Na, lényeg, menjünk tovább. Az éjszaka, ha maradunk a földrengés képénél, akkor micsoda még? Az illúziók összetörése. Tehát van valami törés tapasztalat. Szembesülés a valósággal. Na most ez például, testvéreim, ez hagy emeljem ki újra. És ez sem jön belénk csak úgy így a levegőből, hanem helyzetekben, élethelyzetekben, kapcsolati krízisekben, stb. Találkozom olykor azzal, hogy az általam eddig elképzelt valóság az más. Rájövök, hogy a bennem élő kép és a valóság viszonya eltérő. Összetörik bennem egy illúzió. Azt hittem valakiről, vagy valamiről, hogy az valamilyen, és kiderült, hogy nem olyan. Összetört bennem egy kép. Ez is nagyon nagyban lehet. Sötét éjszaka és krízis. Amikor összetörnek az illúzióink, mert szembesülünk a valósággal, és láttuk, hogy a kettő között van valami fajta eltérés. A bennem élő kép és a valóság ellentmondása. Mondjunk néhány példát. Például az Isten képemnek az összetörése. Ez is egy krízis, és ez is helyzetekből jön néha ki. Mikor eddig azt hittem, hogy ő olyan. És most jött az életemben egy helyzet, és most úgy tapasztalom, és úgy érzem, hogy ő nem is olyan, mint ahogy én azt eddig gondoltam. Összetörik az Isten képem. Eddig azt hittem, hogy Istent le tudom kicsinyíteni, klisébe, dobozba tudom zárni a magam képére és hasonlatosságára, hogy azt csinálja, amit én mondok neki. És amikor kiderül, hogy ő nem ilyen, mert ő neki sokkal nagyobb tervei vannak, és ő sokkal jobb és szeretetteljesebb, mint ahogy azt elképzelnénk, de a kényelmes kis istenkénket, mikor el kell engedni, mert érezzük, hogy a kettő között, a valóság és a kép között óriási eltérés van, akkor ez az illúzió összetörés, ez egy nagyon nagy krízis eredményezhet, és ez már magában a krízisben fogan, mint olyanban. Ez is a sötét éjszaka. Vagy az én képemnek az összetörése. Ó, mikor magamról hittem valamit, és közben kiderült, hogy nem is olyan vagyok. Na ez az egész történet, amiről eddig is beszéltünk, a védekezési stratégiák kapcsán, hogy a lélek menekül leginkább saját maga realitása elől, hova? Egy fantázia világba, például a magáról alkotott szentségnek a képébe. Ugye ezt a szellemi gőgnél nagyon sokat fejtegettük, hogy a menekülő útvonal a magamról alkotott szent kép. hogy én milyen erényes és vallásos vagyok. És amikor ez egy krízisben összetörik, mert a krízisben olyanokat csinálok, hogy csak nézek magamra, és magamat se értem, hogy hogy tudok én ilyeneket csinálni, na akkor végre ott van a sárban való megfetrengőzésnek a kegyelmi pillanata, amikor kiderül, hogy mégse vagyok szent, legalábbis a szentségnek azon fajta, nem tudom, barokkos elképzelése szerint, mely ugye a szentséget mindenképpen vallási és erkölcsi tökéletességgel azonosítja. És ez az én képemnek az összetörése. Magamra azt hittem, hogy én ilyen vagyok, hogy én helyzetekben így meg úgy tudok reagálni, védtem a magam kis énjét, egóját, és jön egy helyzet, jön egy ilyen éjszak, amiben kihozza belőlem, bocsánat, az állatot. Kihozza belőlem a sötét oldalt. Kihozza belőlem azt, amit nem is gondoltam, hogy én ilyenekre képes vagyok. Hogy még gondolatba se. De látjátok, az ő éjszaka nem tud olyat belőlünk kihozni, ami eddig nem volt ott. Az ott volt. Az a sárkány, az a démon, az ott szunnyadott bennem eddig is. És tette a maga kis hatását és dolgát, csak nem biztos, hogy rájöttem, csak csodálkoztam magamon, hogy mi a bajom. Ugye? Tudom, hogy mi lenne a jó, de teszem a rosszat. Ami a szentpáli tipikus konfliktus. Hogy nem tudtam, hogy mi a probléma. Mert ott volt a mélyben egy gyökér, ok, amelyet ugye szépen az évek alatt elástam, és már végre már el is hitettem magammal, hogy nincs. És a krízisben ez hirtelen wuff, így föltárul ez az egész. És akkor összetörik az én képem. Magamról azt hittem, hogy ilyen meg olyan vagyok. Közben kérdő, hogy ne. Nagyon-nagyon ne. Aztán például egy ilyenfajta éjszaka tapasztalat lehet a másik személlyel kialakult kép összetörése. Amikor a másik emberről törik össze azt, az, amit eddig róla hittem és gondoltam. Ez is krízis. Mikor valakinek föltárul a valódi énje, ugyanígy föltárulkoznak a saját sebei, amit esetleg eddig csak lenyomott, és akkor bennem ugyanúgy összetörik a róla alkotott kép. Eddig azt hittem, hogy ő ilyen meg olyan, és kiderül, hogy mégsem. Vagy az életképemnek az összetörése. Amikor az életemről, vagy mondjuk így a világról, eddig hittem és gondoltam valamit, és most történt egy életkrízis, ami miatt nem úgy megy tovább az életem, ahogy elképzeltem. Az életképemnek az összetörése. Az életemről volt egy vízióm, hogy ez így alakuljon, hogy ezt én már úgy gondoltam, hogy ez már halálomig, ez egy biztos, tökéletes út, és történt valami, és ez összetört az, amit én elgondoltam. Ugye párhuzamosan Rafael atya Marcell atyáról beszél, hát milyen lehetett Marcell atyának, mikor 50-ben feloszlatták őt a kommunisták? Ugye a kármelita rendet, mint olyat. És egyik pillanatról a másikra kellett elhagyni a kolostori életet. A biztonságot adó falakat, szerzetesi ruhát, napi rendeket, stb. Ugye Marcell atya, ugye biztos hallottátok, ugye az a valaki volt, akit nem nagyon fogadtak be kezdetben sehova. Aki a kezdeti Budapest éveiben csak ágyra járó lehetett, egy család csak éjszakára fogadta be, de az egész napját a budapesti utcákon kellett töltenie. Ment ugye gyóntatni, de utána, amikor nem gyóntatott, akkor ment a Margit-szigetre, ment a János-hegyre, ment villamosozni, ment ide-oda. Gyakorlatilag egy ilyen kvázi hajléktalan életet kellett, hogy éljen. Na például ez egy ilyen földrengés tapasztalat. Hogy egyszer, tehát megy előre, és ki gondolta volna, ugye, amikor a mi kármeliták, ugye a 40-es évek végén a legnagyobb expanziónkat éltük. 6 rendházban voltunk több mint 100-an. És a többi rendek meg még ennél is többen. És akkor puff, jött egy esemény, és ezt mind a föld eltették egyelővé majdnem. És akkor nem, de itt van pontosan, amiről beszélünk, hogy egy ilyen nagy kollektív sötét éjszak, hogy valami teljesen megváltozik. És Marcell atyának ugye ki kellett kerülnie az eddigi megszokott életéből, és el kellett kezdeni valami teljesen mást. Ő, aki lehet úgy vizionálta magát, föltételezhetjük, hogy ő már így szépen kármelitaként hal meg, hát úgy is halt meg, csak úgy gondolhatta, hogy a normál körülmények között. Ami a közösségi élet, meg a közös, meg az egyéni imádság, meg mindaz, amivel a mi életformánk együtt jár. És hogy ebből totálisan ki kellett szállnia. Nem tudom pontosan, vagy nem tudom, hogy van-e róla adat, hogy ezt ő, hogy konkrétan hogyan élte meg, de aztán látjuk az életében, hogy megtalálta a maga békéjét és helyét abban az életforr, abban a megváltozott életkörülményben, amelybe került. Sem az Isten kapcsolata, sem a kármelita hivatása nem csökkent egy centiméterrel sem, hanem csak növekedett. Milyen furcsa, Marcell atya az ő misztikájának a csúcsát nem a győri és a budapesti rendházak védettségében élte meg, hanem a budapesti utcákon. Ott vált az ő misztikája a legmagasabban. Pedig azt hihetnénk, hogy pont az ellentéte van. Kirakták a szerzetest, onnantól neki az élete meg az Isten kapcsolata már csak lefele megy. Eltölthette volna az életét ő is sírásban, hogy én már nem élhetek a kolostori körülmények között. Biztos, hogy fájt ez neki, hogy ne fájt volna neki. De látjátok, pontosan erről van szó, hogy azt mondta, hogy gyerekek, ez van, ez a realitás, akkor ebbe állok bele. És mélyebb lett a kármelita hivatás és Isten kapcsolata, mint az előtt volt. Mert a krízis, a földrengés, amely őt elérte, végső soron egy csomó mindenben stabilizálta őt. Végső soron egy csomó mindenben tisztította őt, és fejlesztette őt. Föltételezhetjük ezt, hiszen látjuk az ő életét az 50-es évek után, hogy ugyanúgy tudja magáról, hogy kármelita, Isten jelenlétében, Jézus és Mária jelenlétében járja a budapesti utcákat. Ezért egy olasz cikk így jelent meg Marcell atyáról, hogy misztika az 50-es években Budapest utcáin. Hú, hát ez az. Az 50-es évek sötétségben ott jár egy ember, aki totálisan az Isten jelenlétében él. És éppen ezért ez a krízis, ez a földrengés, amely őt elérte, na ebből ő az Istennel együtt kihozta a legtöbbet és a legjobbat. Óriási példa. Akkor még egy gondolat, mielőtt belemennénk itt a fejtegetésbe, ezt már a bevezetésben, még amikor ezt a kurzust annak idején, ezt a sorozatot annak idején elkezdtük, akkor ugye mondtuk, hogy az éjszaka kifejezés, azt ugye értsük mindig jól, hogy az éjszaka kifejezés az nem egy félelmetes kifejezés. Az éjszaka kifejezésben benne van a remény, és Keresztre Szent János szóválasztása ezért zseniális. Mert abban a szóban, hogy éjszaka, ebből már is beleillesztette a célt. Már is beleillesztette a reményt, hogy az éjszaka az nem tud örökre éjszaka maradni. Az éjszaka vele járó tulajdonsága az, hogy múlik. Ha János atya azt a szót találta volna, hogy sötétség, akkor meg lennénk lőve, itt kollektíve, miért? Mert a sötétség az egy statikus fogalom. Ha itt most ugye besötítenénk mindent, leoltanánk a lámpákon, akkor itt addig sötét lenne, amíg valaki ezt az állapotot önszántából, saját döntéséből meg nem változtatja. Itt önmagától nem lenne fény. De az éjszaka, az nem tud éjszaka maradni. Az éjszaka természetes velejárója az, hogy múlnia kell. A nappalnak, a hajnalnak követnie kell az éjszakát. És látjátok, János atya, mint egy dinamikus ember, aki az Istennel való kapcsolatát is dinamikusan és szabadon élte, megtalálta ezt a dinamikus metaforát. Ez a dinamikus szimbólumot, hogy éjszaka. Az éjszakában benne van ez az irány, ez a mozgás, hogy ez múlik, ez változik. Az éjszaka nem tud mindig éjszaka maradni. Azt a hajnal és a nappal követi. Az éjszaka nem örök. A lelki életünkben sokszor van olyan, hogy az éjfél órája. Tudjuk, ez éjszaka, éjfélkor a legsötétebb. Igen. Nagyon sokszor van ilyen. De amikor, és itt lesz majd az egyik helyes hozzáállás, ami az éjszakáinkban segíthet, bár éjfél van, de tudod, hogy nem pusztán sötét van, hanem éjszaka van. És ha éjszaka van, akkor ez egyszer el fog múlni. Ha éjszaka van, akkor egyszer valahol, valamikor ennek lesz vége és egy kifutása, ha jól állok hozzá. És bár lehet, hogy most tök sötét van, de tudom, hogy nem csupán sötét van, hanem éjszaka van. És ha éjszaka van, akkor ennek van egy iránya, van egy kifutása, van egy vége. El kell, hogy jöjjön a hajnal. És éppen ezért így a címben, hogy lélek sötét éjszakája, benne van a cél. Nem az éjszaka a lényeg, hanem ahová tartunk. A hajnal, a nappal. Amikor majd visszanézünk az éjszakánkra, és az éjszakánk előtt életünkre, és azt mondjuk, hogy nem cserélnénk el semmiért. Mert amit az éjszakában megtanultunk, és amiké az éjszaka által váltunk, az semmi és senki más nem tudta volna nekünk megtanítani, és éppen ezért nem cserélnénk el semmiért. De az éjszaka kikerülhetetlen út a hajnalhoz. Nincs más út. Ez egyébként egy mini húsvéti misztérium. Nagypéntek és húsvét dinamikája ugyanez. Krisztus nem maradhatott örökké a sírban. Húsvét hajnala el kellett, hogy jöjjön. Ugyanez. A sötétséget fölváltja a fény. El kell, hogy jöjjön az új hajnal. És ugye így olvassuk az éjszakát, mint kifejezést, ha ezt tudjuk legalább ennyit, ezt az egyet az éjszakáinkban, akkor már is óriási az esély annak, hogy ebből tisztábban, szentebből fogunk kijönni. Szóval, akkor itt van ez a bizonyos 8. fejezet, amelyben János atya megkezdi ennek az egésznek a tárgyalását. És elolvasom az első mondatnak a felét, mert már arról is nagyon sok mondani való van, mert így hangzik, ez az éjszaka, amely, mint már mondottuk, a szemlélődés éjjele. Szegi Ernő atyánk ide pakolta ezt a szót, hogy szemlélődés éjjele, de János atya az eredetiben csak annyit mond, hogy ez az éjszaka, amely nem más, mint a szemlélődés. A szemlélődés. Álljunk már meg itt egy pillanatra, hogy mit is ért ő ez alatt. Mert ahogy majd olvasgatjuk tovább ezt a művet, nagyon sokszor fogunk találkozni azzal a fajta gondolatmenettel, amit János, hogyha így fejt ki, de már szeretném bevezetni, hogyha odaérünk, akkor jobban értsük, hogy az éjszakában, főleg ebben az érzelmi jellegű éjszakában mi történik? A lélek az elmélkedésből átkerül a szemlélődésbe. János nagyon sokat fogja alkalmazni ezt, hogy ez az átmeneti dolog, ez az egész érzelmi éjszaka, amiről beszélünk, ennek az átmenete honnan, hová megy? Elmélkedésből a szemlélődésbe. Álljunk meg egy szóra! Mert nagyon nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy itt csupán ima módokról van szó. Hát nem arról van szó. De az az egész krízis, ami velünk történik, az nem arról szól, hogy az én kis ima órámban most így imádkozok, vagy úgy. Mert ezt hihetnénk, hogy elmélkedésből, a szemlélődésben, miért beszél keresztül Szent János erről ennyit? Ez tényleg csak annyi, hogy igazából nem az életem változik, hanem csak az ima módom. Hogy a csendes ima időmben elmélkedek, tehát járatom a fejemet, a gondolatomat az evangéliumról, vagy leállok, és elkezdek szemlélődni. Erről szólna az egész? Jaj, dehogy. Ez az egésznek az, hogy az imámat hogy élem meg, hogy ezt mélyebben élem meg az én imaidőmet, az természetesen ennek az egésznek egy gyümölcse és következménye. De amikor János, hogyha ezekkel a szavakkal operál, hogy elmélkedésből a szemlélődésbe, nem csupán imamódokról beszél. Nyilván sokkal többről van itt szó, mert az éjszaka az életünket alakítja át. A személyiségünket alakítja át. Mi az, hogy? Áttransformálja, átalakítja belülről az egész emberségemet. Nem csupán azt, hogy imádkozom, mint olyan, ami nyilván fontos, de nem csupán ezt alakítja át a sötét éjszaka, hanem azt, ami én vagyok. Mindazt, ami bennem van. És éppen ezért látjátok, az elmélkedésből, a szemlélődésbe való átmenet mit jelent? A gondolkodásmód átalakulását jelenti. Hogyan? Eddig elmélkedtem. Mit jelent itt, ebben a szövegkörnyezetben az elmélkedés? Azt jelenti, hogy tudtam Istenről dolgokat, és vallásgyakorló voltam. Én ezt kimerném így tágítani. Hogy itt ez az elmélkedés, mint kifejezés, azt jelenti, hogy Istenről vannak a fejemben jócskán intellektuális jellegű információk, teológiai, hittanos jellegű, meg ugye a vallás gyakorlat szabályairól szóló információk bőven, de azok mind itt vannak a fejemben. Istenről tudok dolgokat, és vallás gyakorló vagyok. És természetesen azt mondom, hogy én hiszek az Istenben, persze. De itt a hit mit jelent? Igaznak tartom mindazokat a teológiai információkat, amiket én hallottam Istenről. És azt mondom, hogy igazak. Tudjátok, hogy ehhez még nem kell az Istennel való kapcsolat. Az, hogy én azt mondjam, hogy szerintem van Isten, ez nem megtérés még. Ez egy véleményváltás. Tegnap azt mondtam, hogy nincs Isten, az volt a véleményem, ma meg az a véleményem, hogy van. Ilyesmi lehetséges, de látjátok, ennek még köze sincs a megtéréshez, az, hogy valakinek az a véleménye, hogy van Isten. Ez nem nagy kunszt. Ide viszonylag sokan eljuthatnak, hogy szerintem van Isten. És amit róla mond például az egyház, azt én igaznak tartom. De látjátok, még mindig minden itt zajlik, hogy én a hitemmel igaznak tartom. Nem biztos, hogy kialakult ezzel az általam igaznak tartott Istennel egy bensőséges kapcsolat. Mert az még nem következik abból, hogy valakit valóságos személynek tartok, és elhiszem, amit róla mondanak. Hát ez az emberek között, ha így lenne, XY, akár ma élő történelmi személyiségről, elhiszem, hogy létezik, mert látom, valahol, és elhiszem azt, amit róla mondanak. Egyáltalán nem biztos, hogy nekem attól meghitt, bensőséges, intim kapcsolatom van vele. De ez Istennel ugyanez megy. Tudhatok róla dolgokat, igaznak tarthatom mindazt, amit róla nekem tanítottak, de tudjuk, itt még hiányzik egy lépés. Hogy ezt az egészet személyesen magamévá tegyem, és ezzel az igaz módon megvallott Istennel nekem bensőséges kapcsolatom is legyen. És gyakorlatilag mi más lenne az evangéliumi megtérés, mint ez a bizonyos folyamat. Hogy a megtérés, és például Szent Pál a megtérés örök ikonja és örök modellje, hogy ő nem az volt neki, hogy nem vallásosból lett vallásos. Ő mindig is vallásos volt. Hanem mondjuk így vallásosból lett hívő. Azaz a sok-sok információ, ami ott volt a fejében, az egy nagy információ halmaz volt, de találkozott személyesen a názáreti Jézussal, a föltámadt Jézussal, és megváltozott a teljes gondolkodásmódja, és amivel a gondolkodásmód megváltozott, megváltoztak a cselekedetei is. Ugye tudjuk ezt az alapszabályt, nem változnak a cselekedeteink, amíg meg nem változik a gondolkodásmódunk. Ezért a megtérés a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Hiába próbálok a cselekedeteim szintjén erővel, izommal változtatni, amíg a gondolkodásmódomban, a mentalitásomban nem változik valami. És kezdjük már érteni János atyának a gondolatait, hogy ez az elmélkedésből a szemlélődésbe való átmenet pontosan ezt jelenti, hogy eddig csupán elmélkedtem, azaz tudtam Istenről dolgokat, és vallásgyakorló voltam, de most szemlélődöm, azaz tapasztalom az Istent. Itt belül. És itt kezdünk egyébként a misztikusokkal karöltve egy picit dadogni, mert az Isten tapasztalat az egy olyan dolog, amelyet, ha két embernek ilyenje van, és egymásra néznek, akkor megértik egymást. De az, hogy ezt szavakkal ki tudjuk fejezni, ehhez mi kellenek? Misztikusok, költők, művészek, nekik adatott meg, hogy valahogy egy picit ki tudják mondani azt, ami egyébként kifejezhetetlen. És akkor nyilván, de maga keresztes Szent János is elismeri, és ő maga is néha ezt csinálja, hogy ő is dadog. Körülír egy ilyen jelenséget ezerféleképpen, körbeveszi 500 szimbólummal, és egyiket se találja alkalmasnak, de valahogy legalább megpróbálja. Igen, amikor Isten tapasztalatról beszélünk, akkor dadogunk, de mégis akinek van erről valódi élménye, azaz tapasztalata, az tudja, hogy ez mennyire igaz. És itt van tehát ez a bizonyos átmenet. Elmélkedésből a szemlélődésbe, és itt a szemlélődés megint csak, ugye mit jelent? Nem ima formát jelent megint, és nem csupán életformát. Mert ilyen is van, ugye, hogy szemlélődő szerzetesek vannak, akik az életüknek van ugye egy nagyon különleges külső formája. De itt vigyázzunk, tehát ez a bizonyos kifejezés, hogy szemlélődés itt nem életformát, nem imaformát jelent, hanem gondolkodásmódot jelent. Egy mentalitást jelent. Tehát nagy azt gondoljuk, hogy a szemlélődés ugye az, hogy én az imádságban most már nagyon-nagyon-nagyon magas röptű dolgokat élek át. Természetesen ez is ott lehet. de a szemlélődés mindenek előtt nem ima forma, még hogyha van is egy olyan ima, amit szemlélődésnek hívunk, és erről fogunk majd beszélni. És Kereszt Szent János ezt ajánlja, hogy figyelj szeretettel az Istenre, mert ez a szemlélődés. Nézem őt, figyelek, és csöndbe vagyok. Ugye? Ami nagyon sok katolikusnak nehéz. Csöndbe maradni, még az Isten előtt is, meg még a misén is, mert mondjuk, nem vagyunk csendben, egyáltalán nem vagyunk csendben. És itt jön majd el az ima forma szintjén is az, hogy Istenre figyelek és csendbe vagyok, de most mondom, nem erről beszélünk, hanem ez a bizonyos szemlélődés, ez nem más, mint az Isten megtapasztalása. Az, hogy ő nekem tényleg élő, és tényleg valóságos, és róla nem csak információim vannak, hanem tényleg van vele egy tapasztalatom, és a tapasztalat kapcsán kialakulóban van egyfajta kapcsolatom az Istennel, ami már nem csupán az intellektus szintjén van, hanem valahol mélyebben, és persze nem is mindig az érzelmi szinten. Jaj, vigyázzunk, ez a bizonyos tapasztalat kifejezés, nehogy azt higgyétek, hogy azt jelenti, hogy valamit belül mindig ilyen bizsergetően érzek. Ezt már nagyon sokszor mondtuk. Ez olykor van, olykor nincs. De a tapasztalat, mint olyan, az nem csupán az érzelmeket jelenti, hanem mit? Ezt a mélyebb tudatosságot. Ott belül. Hogy én tudom, hogy Isten itt és most itt van, és itt és most szeret engem. Ezzel kapcsolatban van bennem egy ébredés, egy tudatosság, egy tapasztalat. Nem is mindig érzés, bár néha az is lehet. Ez a Szentírásban egyébként benne van, mint olyanban. Kedvenc könyveim egyike Jób könyve, és Jób könyve egyébként a sötét éjszaka leírása. Jó lenne majd erre is egy kis időt szánni. Tehát ugye Jób, amin keresztül megy, az gyakorlatilag ez. Amit Keresztes Szent János is kifejt, és Jób könyvében, mint egy ilyen tanmesében, mert hogy ez nem más, mint egy tanító mese, ez az egész folyamat van leírva. És most nem nézzük meg Jób egész fejlődési ívét, bár egyszer mondom, érdemes lenne rá időt szánni, de nézzük meg csak a végkifejletet, hogy Jób életében mi is a cél, mi is a végkifejlet, Isten hova akarta őt elvinni, mi az ő életében a valódi helyreállás, a valódi gyógyulás, nem ott, ez nem az utolsó fejezet, amikor ő visszakapja mindenét. Van egy ilyen rész, ugye Jób könyvének a legvégén, hogy elvesztette gyerekeit, házát, állatait, mindent, és akkor visszakap mindent. Ahogy nekünk egy nagyon lelki szemmel olvasó és nagyon komoly biblikus tanárunk tanította, az a vége az olyan, az elhanyagolható. Az a mesének a kerete. Mert persze hát a jó ember az a végén visszakapja azt, amit elvesztett. És ez ebbe a történetbe hát valamilyen szinten így a műfaj szerint illik, de teológiailag és lelki életileg olvasva Jób könyvének a csúcspontja nem az, hogy ő visszakapja az elveszített személyeket és az elveszített anyagi javakat, hanem a csúcspont az ez előtt van, a 42. fejezet 5. versében, csak hogy lássátok, hogy készültem, amikor Jób imígyen szóla, eddig csak szóbeszédből hallottam felőled, most pedig saját szememmel látlak. Na testvérem, erről beszélünk. Isten, eddig csak tudtam rólad dolgokat, de most már tapasztallak téged. Eddig az volt a véleményem, hogy te létezel, most ez nekem egy benső bizonyosság, hogy te nem csak, hogy létezel, hanem, hogy itt létezel velem, itt vagy és szeretsz. És Jób, hogy jutott el erre a bizonyosságra? Hát nyilván azon roppant kemény krízis folyamaton keresztül, amin ő keresztül ment. Tehát a Jób könyvének ez a csúcspontja, hogy Jób megismerte Istent tapasztalatból. Megismerte őt teljesen másképpen, mint ahogy azelőtt. Jobbról tudjuk, hogy a szenvedése előtt is vallásos volt, persze. Sőt, hát ő volt a legjobb ember ott a környéken. És úgy tűnik ebből, hogy bár nagyon jó ember volt, és gyakorolta a vallást, nem volt Istennel kapcsolatban tapasztalata, nem volt vele bensőséges kapcsolata, ha a könyv szimbólumaiból indulunk ki. De a krízis, az éjszak, ez az egész szenvedés, amelyben ő ugye miket csinált? Jó, testvérem, és ez olybá megbotránkoztató. A Jób könyvéből ugye kiszoktuk nagy dérrel, durral szakítani azt a kifejezést, ami az elején van, hogy az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Ez még ugye rigmusosan is jól hangzik. De ugye Jób egy ideig tudja ezt mondani. Aztán ugye szegénynek jön az asszonyka, ugye az is azt mondja, hogy Jób most már átkozd meg az Istent, hogy mit csináld, mit tett ő veled, még ő itt is bírja, és mikor szakad el a húr, amikor jönnek az ő barátai, és nem tudnak megszólalni. Nem, leülnek némán. És ez, hogy leülnek némán, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jób, itt már nincs mit mondani. Tehát ez itt már vége van. Jó, hogy vége. És akkor Jób a harmadik fejezettől elkezdi, hogy átkozott legyen a nap, mikor születtem. Átkozott a pillanat, amikor fölkiáltottak, hogy fiú született erre a világra. Hol van már itt az Úr adta, Úr elvette, áldott legyen az? Sehol sincsen. 30x fejezeten keresztül dől belőle ez az egész. És akkor tessék, kinyilatkoztatás. Ez az Isten igéje. Ne csak azt idézzük, hogy az Úr adta, Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Ez az eleje, amikor Jób tényleg elkeseredik. És tényleg kétségbe van esve, akkor ezt ő nem tudja mondani. És ez mennyire a mi életünk. Mennyire mi is így vagyunk vele, csak magunkra erőltetjük sokszor, hogy a jóvallásos ember azt mondja, hogy az Úr adta, Úr elvette. Hát nem. Jób is kikelt magából. És mennyire érdekes, hogy pontosan az, hogy ő ki merte mondani a fájdalmát, ki merte mondani azt, hogy ő értelmetlennek érez mindent, végső soron ez vitte őt Isten mélyebb megismerésébe. És látjátok, éppen ezért, amikor a sötét éjszakának arról fogunk tanulni, hogy hogyan legyünk jelen a sötét éjszakában, akkor talán benne lesz az is, hogy mondjuk ki. Ki kell mondani, amit érzek. Valahogy, valamilyen módon ki kell fejeznem nyomdafestéket nem tűrő módon azt, amit most én tapasztalok. És ami fáj. Mert hogyha ezt nem mondom ki, ha a vallási jó neveltséggel ledugózom, akkor ebből soha nem lesz fejlődés. Soha nem ismerem meg Isten tapasztalatból. Csak hogyha hagyom, hogy ez az egész kifolyjon belőlem. Látjátok, hogy Jób könyve, mint olyan, mennyire a sötét éjszaka misztikájáról szól. És ez történik vele is. Istenről eddig csak hírből tudott, voltak róla információi, és jó vallásgyakorló volt, de a krízisben ő átalakult, és most már azt mondja, hogy saját szememmel látlak. Mi lett ebből? Elméleti tudásból tapasztalati tudás. Mert hogy a misztika az a tapasztalati tudást jelenti. Nem csupán az információs tudást, hanem azt, hogy megtapasztaltam. Hogy tudom, hogy Isten bennem van, és tudom, hogy szeret, és ez számomra egy kifejezhetetlen, de mégis cáfolhatatlan tapasztalat. Nem akarok nagy zárójelet nyitni, csak egy kicsit, hogy itt kell megkérdeznünk, hogy például egyházi hitoktatásunk, egyházi nevelésünk, hogyan tanít meg bennünket az Isten megtapasztalására, vagy csak a fejünk van megtömve információkkal. Ami, ne értsetek félre, nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy legyenek helyes információim az Istenről. De nagyon sokszor azt látom, hogy kimarad ez a bizonyos tapasztalatra való rásegítés. Hogy ne csak itt tudj róla, hanem valahogy találjuk ki, hogy hogyan lehetne tapasztalatod is. Hogy ezt te megtapasztalj. Nyilván nem lehet ezt senkivel kényszerítő erővel elérni. De lehet, hogy találhatnánk, nem tudom, alkalmasabb eszközök és struktúrákat, amelyek arról is szólnak, hogy az illető szerezzen tapasztalatot. De nem, de egyébként, ha belegondolunk, hogy önmagában a liturgia, mint olyan, ami nekünk egy ilyen mindennapos dolog, arról szólna, hogy Istenről tapasztalatot szerezzek. Hogy ez az egész szent cselekmény, hogy ezek a fények, virágok, gyertyák, színek, XY dolog, ez nem arról szólna, hogy legyen egyfajta tapasztalatom ő vele kapcsolatban. Hogy ez az egész liturgia, ami a misztériumot magába foglalja, segítsen engem a tapasztalatba. Ha így beszélnénk a liturgiáról is, hogy ez bevon az Isten tapasztalásába, és nem úgy beszélnénk róla, hogy mikor érvényes, meg mi nem, mikor nem. Atya, ha szombat este voltam misén, de nem a vasárnapi szövegek voltak, akkor már az érvényes? Na testvérem, ilyenkor van az, hogy igen. Infúzió, tessé, és megyek vele. Mert nem lehet mit csinálni. Mert amikor ez a kérdés csak, hogy mikor kötelező és mikor érvényes. De hát nyilván ezt ebben nőttünk fel, ezt tanultuk, hogy a misével kapcsolatban ez a kérdés, részt kell rajta venni, és le kell tudni, sajnos. De hogyha belegondolnánk abban, hogy a mise misztikája, ez az egész, amit ott csinálunk, ez azért van, hogy belevonjon az Istennek a megtapasztalásába. És persze lehetne gondolkodni, hogy ez hogyan álljunk hozzá helyesen, vagy milyen eszközök kellenek ehhez, de a liturgiát nem, de ezért is kaptuk az Istentől. Na, ez csak egy zárója. Tehát ez a bizonyos elmélkedésből, a szemlélődésből való átmenet ennyit jelent, elméleti tudásból tapasztalati tudásba. Ez most már az enyém. Az, hogy én tudom, hogy Isten van és szeret. Ez nem csupán információ. Nem azért hiszem, mert mondták mások, vagy mert ez hagyomány, hanem mert ezt én tapasztaltam meg. Ez innentől az én sajátom és tapasztalatom. És egy másik dolog, ami kapcsolódik még ehhez, elmélkedésből a szemlélődésbe, azaz érzelmi alapú lelki életből a hit alapú lelki életbe. Erről már beszéltünk a szellemi torkosság meg ezek kapcsán. Ugye a lélek rendkívüli módon rá van cuppanva ezekre a bizonyos érzelmekre, lelki érzelmekre, nagyon kell neki, és az érzelmek megléte vagy nem megléte alapján osztályozza ő a saját lelki életét és az Istennel való kapcsolatát. Ha jól éreztem magam az imádság alatt, akkor az jó ima volt. Ha rosszul, akkor az elhibázott ima volt. Ha jól éreztem magam a mise alatt, akkor az nem tudom, érvényes volt. Ha nem éreztem magam jól, akkor biztos érvénytelen volt, hogy rosszul csináltam valamit. Ha érzem, hogy Isten szeret, akkor szeret. Ha nem érzem, akkor bizonyára nem szeret. Ha érzem, hogy bennem van, akkor bennem van. Ha nem érzem, akkor mit kell csinálni? Várni. Meg kérni, hogy majd jöjjön el. Mert nem érzem éppen. És látjátok, itt megyünk át megint csak ebből az érzelmi alapú lelkéletből a hit alapú lelkéletbe, amikor nem arról van szó, hogy annak alapján ítélem meg a valóságot, amit azzal kapcsolatban érzek. Tudom, hogy Isten jelen van, tudom, hogy szeret, akár érzem, akár nem. Ettől az érzelmek még nem relatívak, szükségünk van olykor rájuk, mert ez egy erőforrás, és beindít bennünket, de mégsem válunk az érzelmeink rabszolgáivá, hogy csak az érzelmeim megléte vagy nem megléte alapján osztályozzam a lelki életemet, és ez a bizonyos gondolat, hogy a krízisben, a sötétségben, az elmélkedésből átváltunk a szemlélődésbe, ebbe ez is benne van, hogy érzelmi alapú lelki életből átváltunk ebbe a hit alapú lelki életbe. Na, hát látjátok a 8. fejezet első szavát, eddig ki is beséztük. Mi lesz még? Folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet.